Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, már pedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfaerdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfapihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a Lengokat, a Ceglédi és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárca szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyre állítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. A szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova nekünk befér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül el, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledék, a tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezed.
nap verse.
Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem. Eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba, dolgom el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László, Kossuth-díjas magyar költő, 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth-díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bértesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, valamint az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükben. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kihirdették az Egri Érsekbora 2026 díj birtokosait. Az előkelő címet 8 borász és bortermelő, 9 bora viselheti. Bércesi András összeállítása következik.
Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsekbora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait.
Jézus odafigyel arra, amikor az első csodáját teszi, Máriának, édesanyjának, Szűz Máriának a kérésére, közbenjárására, hogy jó bort adjon. Nem azról van szó, hogy a vizet borrá változtatja, és az egy megmagyarázhatatlan cselekedet, és meg csoda, hanem arról van szó, hogy Jézus ügyel arra, hogy amit ad a vendégeknek, amit ad övéinek, annak jó minősége legyen.
A helynök kiemelte, a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, és beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést.
Nagy részük már nemzetközi borversenyeken sokszor megmérettetett, és akár sokszor is nyert. A másik szabálya sokszorra, hogy itt csak a bor számít, az érseki bizottság nem ismeri a bornak csak az, hogy melyik kategóriában van, azt ismeri, nem ismeri az árát, nem ismeri az évjáratát, és nem ismeri azt, hogy milyen előzményei, milyen történelme van a bornak. Semmit, csak a bor számít.
A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített.
Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve ami szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019-es bora viselheti.
Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berliner Wine Trophy, Vinagóra, Wine Lovers, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetően látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
A Bükki borvidékről Prokai László 2025-ös Chardonnay-ja, a mátrai fehérborok közül a Nyilas birtok mátrai Rajnai Riesling 2023-as bora, a rozék kategóriájában a Maróti Pincekék Frankos rozéja viselheti a címet. A tokai borvidékről a Patricius borház száraz furmintja, az édesborok közül a Degenfeld BT hatputonyos aszúja lett az Egri érsek 2026-os bora. Az Egri borvidéken vörös és bikavér kategóriákban ismét duplázott Tumerer Vilmos a 2021-es Egri Syrah Superior borával, illetve a 2022-es Egri Bikavér Superiorral.
Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátha-Verebély-Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak, egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonosz űzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
A villamos energia szolgáltatás az 1890-es években kezdődött Budapesten. A hazai villamosításról szóló elektrotechnikai kiállítás megtekinthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében. A kiállítás abban az épületkomplexumban kapott helyet, amelyből 1893-ban innen látták el a fővárost árammal. A múzeum könyvet adott ki Láthatatlan örökségünk háztartás címmel, amely a kiállítás tárgyaiból, a villamosított háztartási eszközökből mutat be szép darabokat, mint például porszívót, varrógépet, vasalót, kvarclámpát, vagy éppen dohányvágógépet. A kötetet dr. Antal Ildikó, Kis László és Grecsó Krisztián írták. A kiállítást dr. Antal Ildikó technikatörténész, főmuzeológus mutatja be. A riporter Császi Erzsébet.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállítótermében vagyunk. Itt az elektrotechnikai gyűjtemény látható. A múzeum kiadott egy könyvet, amely egy könyvsorozat része, az a címe, hogy Láthatatlan örökségünk, háztartás. Ebben a villamosított háztartási eszközökből mutat be nagyon szép darabokat, olyanokat, amelyek itt megtalálhatók ebben az elektrotechnikai gyűjteményben. Itt áll velünk dr. Antal Ildikó, ő technikatörténész, főmuzeológus. Ő fogja bemutatni ezt a kiállítást, és egyben a könyvről is beszél, amelyben ugye ennek a kiállításnak a darabjai láthatóak. A könyvszerzői dr. Antal Ildikó mellett Kis László és Grecsó Krisztián, ő kortársíró, az ő történeteit is megtalálhatjuk a könyvben. Kezdjük a kiállítás bemutatását. A déli teremben állunk, és villamosított háztartás a címe. Először is azt kérdezzük meg dr. Antal Ildikótól, hogy hogyan indult Magyarországon a villamosítás.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Maga a villamosságot egyébként 1800-tól számítjuk Voltától, pontosabban Volta Galván elemétől, amikor is már ugye gyakorlatban lehetett áramforrást használni, de úgy igazán Magyarországon, pontosabban a fővárosban, maradjunk itt Budapesten, itt a történet az 1890-es évekre nyúlik vissza, még egy nagyon-nagyon icipicit 1885-re, hiszen a Ganz gyár három kiváló mérnöke akkor alkotta meg a nagy távolságú energiaátvitel szabadalmát a Ganz gyár elektrotechnikai osztályába, és tulajdonképpen a magyarországi villamosenergia ipar történetének fejlődését innen számíthatjuk. A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődik itt Budapesten, amikor is a főváros pályázatot ír ki közcélú villamosenergia szolgáltatásra. És akkor ezt több cég adta be, két cég nyerte meg a pályázatot, de ami az érdekesség, hogy egyenáramra és váltakozó áramra is beadták a pályázatot, hiszen abban az időben a két áramnem versenye dúlt. Mindezt azért mondom el itt érdekességképpen bevezetőként, hiszen ahol mi most vagyunk, ez az épület, ennek a történetnek szerves része, hiszen ez a Kazinci utcai épület komplexum, a hátsó épület résszel együtt. Innen indult el 1893-ban, az egy ekkori áramátalakító volt, és a belvárost innen látták el egyenárammal. Időközben aztán ugye a főváros kezelésébe vette a áramszolgáltatást. Ugye két cég alakult, budapesti villamossági részvénytársulat, annak a erőműve a Váci úton volt, váltakozó áramot szolgáltatott, és a budapesti általános villamossági társulat, ő pedig egyen áramot szolgáltatott. Ez az érdekeltség volt itt ebbe a Kazinci utcai telephelyen.
Igaz, hogy általános iskolai tananyag, de mondjuk el egy pár szóval, hogy mi a különbség a kétféle áram között.
Az egyen áramnak Edison volt a híve, a váltakozó áramnak pedig egyértelműen az az előnye az egyenárammal szemben, hogy nagy távolságra lehet gazdaságosan az energiát továbbítani, ellentétben az egyenárammal. Ez a lényege, és ez az említett szabadalom, ez ezt oldotta meg, a nagy távolságú energiaátviteli szabadalom. Aztán 1893-ban elindul az áramszolgáltatás, és a főváros 1911-ben dönt úgy, hogy kezelésébe veszi ezt az áramszolgáltatási tevékenységet, és így 18-ban létrejön Budapest székes főváros elektromos művei, és ebben az időben a kelenföldi erőmű építése is folyik, 14-ben ugye már működik, mint erőmű, és tulajdonképpen ennek köszönhetően alakul ki az az első gerinchálózat, aminek következményeként a háztartásokban már gazdaságosan el lehetett vezetni a megtermelt energiát itt a fővárosban.
Mi volt az első villamosított eszköz a háztartásokban?
Alapjáraton tulajdonképpen mondhatni, hogy világításra használták, hiszen elsőként utcai világítás, aztán azt ugye behozták a lakásokba, házakba. Ha rá is térhetünk most már itt a kiállítási elemekre, ez egy századfordulós nagypolgári villát ábrázol, ahol kiemeljük az úgynevezett személyzethívót. Ez egy presztízs is volt egyben a háztulajdonosának, hiszen ugye ez jelezte, hogy ahány helység van, olyan nagy az a ház. Ez úgy működött, hogy ugye a aktuális helységből jeleztek, és a személyzethívó megjelent a egyes kijelzés, nálunk az ugye az ebédlő, és a személyzet itt tudta, hogy hova kell menni. Ami érdekesség, ugye, hogy akkor a táplálását még nem volt hálózat kiépülve, ilyen galvánelemekről táplálták, innen működött, és ilyen több galvánelemet helyeztek el. Aztán később közben ezzel párhuzamosan lett a csengő, de említsük meg például a telefont is, az 1893, azt nem csak telefonálásra használták, hanem telefonhírmondó, ugye hír újságként is vezetékkel jutott el, és telefonon lehetett meghallgatni a aktuális híreket, vagy koncertet, amit előadtak. 1893-ról beszélünk. Aztán szépen később fejlődtek a háztartási munkát megkönnyítő eszközöknek a fejlesztése. Kiemelte mondjuk a takarítást, említsük meg, padlókefélők formájában. A porszívók a kezdetlegesen még olyan voltak, hogy egy külső vászon zsákba, hátul a sarokba látunk egy olyat, gyűjtötte a port. Ami érdekes itt mondjuk ebbe a cellába, ez itt a Electrolux gyárnak egy hordozható, bőröndös, exkluzív kivitelű porszívója, amit nagyon kis darabszámba gyártottak, és ezért különleges is, hogy ide Magyarországra ez bejutott. Említettem egyébként, mint cellát, ez csak így zárójelben jegyzem meg, hogy a kiállításban láthatóak, hogy úgynevezett cellákban vannak elhelyezve ezek a kis tematikai szegmensek. Hát ezek egykoron ennek az épületnek a nagy feszültségű berendezéseinek voltak a robbanásbiztos tároló helyei. És ezeket az épület átalakításakor, ami egyébként ma már műemlék, nagyon gondosan ügyeltek az ilyen funkcionális építészeti elemek megtartására, és ezeket így beépítették a kiállításokba.
Még arról is beszéljünk, hogy ezek az elektromos eszközök a kezdetben nem voltak valami biztonságosak, tehát elég sok baleset, áramütés történt ezekből. Hogyan alakult aztán ezeknek a biztonságos változata ki?
Igen, itt a következő vitrínben látható, a századfordulón járunk. Ezt szemléltetjük is egy ilyen nyitott főzőlapos tűzhelyjel, ahol látható, hogy a kerámia alaplapba hornyokat képeztek ki, és abban szigeteletlenül vezették bele a fűtőspirált. Na most, hogyha itt egy szakadás történt, akkor a ráhelyezett edénylap érintkezésbe lépett, és áramütést tudott okozni. Tehát azért ez így nagyon veszélyes volt. De 30-as években járunk, amikor pont ennek kiküszöbölésére a szabványosítás elindul. Ennek egyik központi szakmai szervezete volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve akkor a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége is olyan programokat szervezett, amelynek keretében a háziasszonyoknak át tudták adni az eszközöknek biztonságos használatát, és mindezt bemutatókkal segítették, és mindezt úgy, hogy ne feledjük el, hogy ebben az időben a villamos és a gázszolgáltatás mondhatni harcadul, és éppen ezért voltak ezek a említett kedvezményes díjszabású eszközöknek a bérbeadása, de maga a áram szolgáltatás is nagyon kedvezményesen adták a fogyasztóknak.
De mit adtak bérbe?
Az eszközöket, magát a háztartási eszközöket.
Mégis vasalót, kávéfőzőt?
Tűzhelyet, így van, tűzhelyet, kenyérpirítókat, amiket így a háztartásban lehetett használni. A lépcsőházunkban van egy plakát kiállítás, ott például ezek a korabeli plakátok pont ezt szemléltetik. Ha megnézzünk egy 30-as, 40-es évekbeli villanyszámlát, akkor azon is például nagyon gyönyörű reklámfelületeken hirdetik ennek a villamos energiának a szolgáltatását, használatát.
És végül hogy oktatták a háziasszonyokat?
Bemutatókkal. Például a budapesti nemzetközi vásáron is voltak ilyen bemutatások, vagy például a Budapest Székesfőváros elektromos műveinek volt Honvéd utcában ilyen kiállítóterme, ahol az ilyen bemutatásokat eszközölték.
Itt azért sok érdekességet látunk. Például az ott kávéfőző, az a két üvegharangos?
Igen, az egy üvegedényes kávéfőző. Itt azért szeretném ebbe a korba kiemelni, hogy nagyon gondosan ügyeltek a finom forma tervezésre. Nagyon sok eszköznél a kor stílus irányzata is megfigyelhető, akár a szecesszió jegyei is. Itt például kiemelném ezt a úgynevezett mandarin üveg tejafőzőt, ami egy art deco stílusú formatervezett, nagyon szép háztartási eszköz.
Gömb alakú maga a tejafőző, és szép fém teteje van, belül pedig a teja belehelyezésére szolgáló kis szűrő található. Nagyon kecses darab valóban.
Igen, és hőálló üveggel készült, és maga ez a nikkelezett bevonatú fedő búra egy nagyon látványos esztétikát ad a tejakiöntőnek, főzőnek.
A kenyérpirítók pedig egy házat ábrázolnak, egy bérházat, emeletes házat.
Akár mondhatni így is, igen. Ezek a kezdetleges kenyérpirítók, kezdetlegeset mondok, de azért nagyon sok funkciót is elláttak. Volt olyan, ami már meg tudta fordítani például a kenyeret, ellentétben azokkal, amikor még kézzel kellett megfordítani, de a korban ez nagyon-nagyon divatos volt, ez a frissen sült, ropogós kenyérnek a étrend kiegészítése.
De látunk itt elrettentő példákat is, például két vasaló teljesen megolvadt az alja, alaktalanná formálódott. Mi történt ezzel?
Igen, itt már ebbe ugye hőfokszabályozást tettek be, de amikor ez a hőfokszabályozó tönkrement, lemezke érintkezése okozta ezt a nagyon, mondhatni, látványos, de hát nagyon balesetveszélyes problémát, hogy az ott felejtett vasaló tulajdonképpen így megolvadt.
Itt meg ventilátort és hűtőszekrényeket is látunk, monstrumok ezek.
Magát a villamos energiát a háztartásban nem csak a takarításra, nem csak a főzésre a konyhában, vagy világításra használták, hanem hűtésre is, szellőzésre, gondoljunk itt csak a ventilátorokra, és hát a hűtőszekrényekre. A kezdeti jégszekrényeket ugye fölváltotta a kiemelten a kompressziós hűtőszekrények. Itt egy nagyon szép Bosch gyártmányú kompressziós hűtőszekrényt láthatunk.
Még jégkockatartója is van.
Igen, még azzal is ellátták. Nagyon szemléltető, ahogy bemutatjuk magát a belső szerkezetét azzal a tükörrel a hűtőszekrénynek. következő rész pedig a hőfejlesztés kis tárlata, vitrine, ahol különböző hajszárító eszközöket, hősugárzókat láthatunk, de olyan izgalmas eszközöket is, mint például melegítő párna, vagy itt a falon elhelyezve szivargyújtó, elektromos szivargyújtó, hajsütővasak, merülőforralók. Újdonság volt már a 30-as években elektromos bojlerek, amit aztán ugye a víz keménysége miatt anódos védelemmel láttak el, egy nagyon leegyszerűsítve egy anódos fémrészt tettek be, és a korrózió jelensége azon csapódott le, így védték meg a falát a tartálynak.
Hősugárzókat is látunk, asztaliakat és földre helyezhetőket is.
Amit konkrétan mondjuk itt látunk, tányérvetős hősugárzó, ez egy nagyon-nagyon kellemesen adta a meleget, de azért vigyázni kellett, hogy nem lehetett biztonsági okokból magára hagyni ezt a készüléket, mert balesetet tudott okozni. Aztán természetesen ezeknek különböző verzióit is készítették, ott hátul például látunk, amit már ventilátorral egészítettek ki, hogy a meleget azt még jobban közvetítse a helységben. Ez a rész a villamos mosás területét mutatja be. Ugye ez egy nagyon nagy segítség volt a mosógép a háziasszonyoknak, és az első mosógép tulajdonképpen a kézi mosást utánozta, ezt itt szétszerelve szemléltetjük ezt a vett. A minnyájunk által ismert centrifuga.
Most kétféle eszköz működését is kipróbáltuk az előbb.
Igen, az első volt a mosógép, amit említettem, aminek még háttérben most is halljuk a hangját, az a centrifuga, egyszerű hajdú centrifuga, amelyik minden háztartásban jelen volt. És hát ugye sokszor háziasszonyok nagyon merészen kézzel állították meg a dobnak a fékezését, ezzel sok-sok balesetet okozva önmaguknak.
A következő vitrin előtt állunk. Itt már a gyógyításról van szó, fogorvosi fúrógép is látható, kvarclámpák,
testüregvizsgálók, ozonizáló készülék. Maga az elektromosságnak a előnyeit fölhasználta az egészségügy orvostudomány is. Ebbe a vitrínbe nagyon sok mindent helyeztünk el, hiszen látható hátul egy fogorvosi röntgenkészülék, a falra szerelve maga egy fogorvosi fúrókészülék. Sokan megkérdezik, hogy például ez a fadobozos eszköz, ez egy ozonizáló, egy levegőfertőtlenítő készülék, amit hát színházakban, ahol nagyobb közösség volt, ott ugye ezt használták erőszeretettel nagyobb kivitelüket is, ez egy háztartási változat 1890-1900-as évekből. A különböző testüregvizsgálók, gondoljunk itt a füljáratok, orjáratok, garatjáratoknak a bevilágítására szolgáltak. Különböző stimulátorok, amik az izomnak a intenzitását, a működését stimulálták, erősítették például. Vagy például itt látható ez a kis inhaláló készülék, ami segítette a gyógyszernek, a porlasztott gyógyszernek a minél hatékonyabb bejutását a tüdőgörhörgő légutakba. És hát ugye az ismert kvarclámpa, amit ugye a 30-as években kiemelten a D-vitamin hiány kezelésére használtak. Itt, amit látunk, egy különleges a Hanau gyár 25 éves évfordulójára készítették azt a nagyon formatervezett látványos karclámpát.
Láthatatlan gyógyító sugarak itt a következő tárlónak a címe. Itt mit látunk?
Nagyfrekvenciás sugarak, ibolyántúri sugarak és röntgen sugarakat próbáljuk demonstrálni. Szikrainduktoron keresztül, egy nagyfrekvenciás Tesla transformátoron keresztül, illetve hátul látunk egy nagy feszültségi olajtranszformátort, amin működéskor nagyon látványos ív kisülés jelenik meg. Ezen frekvenciák, ezen sugarak azok, amiket áttételesen az orvosi gyógyászati eszközökben is felhasználnak, gondoljunk a röntgen lámpára például. Ahhoz, hogy a villamos energia a háztartásokba eljusson, és ha már lakásokba bejusson, úgynevezett villamos szerelési anyagokra is szükségünk van. Itt század elejei, illetve 20-as, 30-as évek falon kívüli kapcsolóit, elosztóit, porcelán foglalatokat látunk, nagyon látványos úgynevezett csigás falon kívüli vezetékezést. Ami érdekesség például, hogy mennyire ügyeltek ezen belül is a formatervezésre, itt láthatunk úgynevezett Bergmann dobozokat, amelyek a mai műanyag dobozokkal ellentétben ezek zománcozott, esztétikumos kivitelt is adnak. Itt a további kis egyéb kiegészítő kézi dinamók, különböző kis voltmérők, a fürdőszobában használatos borotvák láthatók itt különböző típusokkal, és egy kis ízelítő még a századforduló szintén nagyon formatervezett világítási körtekapcsolóiból például, vagy asztali csengőnyomó, egy kezet ábrázoló kis csengőnyomó, de nagyon kis bájos ez a málnát ábrázoló kis csengőhívó, és hát az egyéb szintén zománcozott falon kívüli kapcsolók.
Még emeljünk ki néhány tárgyat, amit láthatunk a háztartás című könyvükben is.
A már említett fadobozos, nagyon exkluzív Electrolux porszívót említeném meg, vagy pedig szintén utazáshoz használható, kis hordozható vasalót tartalmaz, hasütővasat és egy kis vizet melegítő készüléket. Gyönyörű, bársonyozott kis dobozban árulták mindezeket. Kávépörkölő, ami szintén elektromos változattal működik. A már említett nyitott főzőlap mellett baleset elkerülése végett zárt lapos főzőlapokat használtak a kiadványba. Ez is szerepel. Vasalók is szerepelnek. A kenyérpirító, említett mandarin kávéfőző, hajszárító is került a kiadványba, hősugárzó, számos kvarclámpa, az itt látható három típusú kvarclámpák is bekerültek, az ozonizáló készülék, illetve a inhalátor.
Budapesten voltunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca 21 szám alatti kiállító termében a 7. kerületben. A láthatatlan örökségünk tematikus kiadványsorozat első kötete a háztartás című könyv kapcsán beszélgettünk dr. Antal Ildikó technikatörténész főmuzeológussal. Ő mutatta be a villamosított háztartás című kiállítást, amelynek a tárgyaiból a könyvbe is emeltek be szép darabokat. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes